4:48 van, az Egyesült Államok amióta a hétvégén végrehajtotta Nicolás Maduro elnök, illetve feleségének erre a blánsát, hogy aztán majd az Egyesült Államokban felelősségre vonják, hát a hivatalos indoklás szerint kábítószer kereskedelem miatt. Szóval azóta felbojdult a nemzetközi élet, de hát gyakorlatilag óráról órára okoznak meglepetést az amerikaiak, mert nagyon úgy tűnik, hogy nem csak korábban lefoglalt tankerhajók vannak már a terítéken, hanem akár az Atlanti óceánon az Egyesült Királyság felé igyekvő egy másik tankert is elfoghatnak. De vajon mi lehet a középtávú célja Venezuelával az Egyesült Államoknak? Rajzolódik-e már ki ezzel kapcsolatban bármi? Kérdezem Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót, szervusz, jó reggelt, boldog új évet!
Minden jót mindenkinek. Azt hiszem, hogy túl sok kétség nincsen, hiszen látható egyrészt nagyon rövid távú célként az, hogy a Venezuelával kapcsolatos hírek háttérbe szorították a hónapok óta egyre szövevényesebb néhai szexragadozók körüli Epstein ügyet és a megélhetési költségek ügyét, valamint azt, hogy januártól több millió amerikai ember biztosítási díja akár többszörösére emelkedik a Trump kormányzat döntései miatt. Tehát mindez most háttérbe szorult, viszont egyértelművé válik, hogy persze kábítószer, kokain, ide-oda, azért az olaj az uralkodó ebben a hatalmas geopolitikai játszmában, és ennek jeleként ugye Donald Trump már is bejelentette, hogy Venezuela önkéntesen 30 és 50 millió hordó körüli mennyiségű nyersolajat szállít majd az Egyesült Államoknak, és tudni kell azt, hogy azok az olajfinomítók, amelyek ennek a mennyiségnek a fogadására is képesek, azok pontosan arra a minőségű nyersolajra vannak hangszerelve, ha úgy tetszik, amit véletőleg majd szállít Venezuela. Egyébként pedig ugye, mint mondtad, vagy kérdezted, középtávon egyértelmű, hogy az Egyesült Államok számára stratégiai jelentőségű az olajpiacot befolyásolni tudó pozíciót jelent az, hogyha Venezuelát, ha úgy tetszik, ők uralják, és ők irányítják az ottani folyamatokat. Csökkenti az Egyesült Államok számára a Közel-Kelet és Oroszország olajától való függőséget, mert azért még mindig létezik ez a nyersanyagpiacon. Aztán a hazai benzinárak stabilizálása az egy abszolút folyamatos kulcskérdés minden amerikai kormányzat számára, és Donald Trump általában is ugye a fogyasztói árak piacán ezt egy nagyon fontos szempontnak tartja, és igyekszik befolyásolni, amennyire csak lehet. Egyébként pedig az is egyértelmű, hogy mindez, tehát a Venezuelával kapcsolatos folyamatok gyengítik Oroszországot, Kínát és Iránt, amelyek folyamatosan abszolút komoly és mélyreható kapcsolatokat építettek ki Venezuelával. Egyedül Kínának 600 olyan államközi megállapodása van Venezuelával, amely most mind nyilván megkérdőjeleződik. Úgyhogy tulajdonképpen, ja még ide hadd tegyem hozzá, hogy itt nemrég olvastam a BBC híradásaiban, hogy Venezuela 80%-át olajexportjának tavaly Kínába szállította, viszont kétségtelen, hogy Kína összes olajimportjának mindez a 4%-a, tehát végül is nyilván zavart okoz a kínai piacon, az importpiacon, már az nyersanyag importpiacon ez a dolog, de azért nem rengeti meg őket alapvetően.
Valószínűleg az oroszok mondjuk ezt ki tudják pótolni, de ha már az oroszok, a hírek szerint egy orosz zászló alatt futó tankerhajót is el akarnak fogni az amerikaiak, amely kicsúszott a Venezuela körüli blokkádból. Már eddig is nagyon súlyos precedensek voltak Venezuela ügyében, elég, hogyha az elnök és feleségének elfogásáról beszélünk. Egy ilyen akciót és valószínűleg szó nélkül tűr majd Oroszország, szerinted?
Gyanítom, hogy ez az akció, ez most egy kicsit lelassul, mert úgy láttam hírekben, hogy már orosz vadihajók kísérik ezt az orosz, hirtelen orosz zászló alatt hajózó tankhajót. Úgyhogy én nekem az az érzésem, hogy mondjuk egy nyílt haditengerészeti konfrontációra azért vélhetőleg nem lesz szükség, illetve nem kerül majd sor. Nyilván, ha úgy tetszik, nem egyszerű ez a helyzet, de Oroszország most ebben a konkrét esetben úgy tűnik, hogy azért előre tett szert, és meg tudja magának oldani, hogy az Egyesült Államok ne kobozza el ezt a tankhajót. Legalábbis én ezt gondolom abból, amit eddig lehet olvasni.
Az embernek óhatatlanul eszébe jut a kubai rakétaválság, amikor a 60-as években Kubába próbáltak meg a szovjetek akkor még rakétákat, atomfegyvereket tartalmazó rakétákat csempészni, de aztán amerikai blokkáddal és meg persze háttértárgyalásokkal ez sikerült megoldani. Kubára is szemet vethetnek vajon az amerikaiak, vagy más latin-amerikai térségre?
Úgy tűnik, hogy most szemet vetnek mindenkire, illetve minden országra, államra, területre, nyersanyagra, ami azon a térfélen van, hiszen mondjuk Rubio külügyminiszter már is jelezte, hogy valójában nem nagyon szeretnék, hogyha tovább folytatódna az az egyéb befolyás a világnak azon a részén, amelyet ugye, mint ahogy az előbb is említettem, Kína, Oroszország, Irán, esetleg mások kiépítettek az utóbbi években. Tehát valójában Kuba még ilyen szempontból Rubio külügyminiszternek szívügye is, hiszen eredetileg onnan származik a családja, onnan költöztek át az Egyesült Államokba, vagy menekültek át az Egyesült Államokba. Szóval Kuba mindenféleképpen a közelsége miatt, pozíciója miatt egy olyan terület, amely folyamatosan megjelenik ilyen formán az amerikai radarképernyőkön, és most úgy tűnik, hogy nagyon nagy étvágyúvá vált a Trump kormányzat, tehát ilyen szempontból ez is benne van a kalapban. Jó lehet, nyilván több nagyságrenddel bonyolultabb helyzetről van szó, mint Venezuela esetében.
Hát például partra kéne szállni sziget, meg, és akkor sorolhatnánk a történelmi példákat, amikor ez nagyon-nagyon nem sikerült. Picit maradva egyébként a területi, nem is tudom, hogy fogalmazok, kalandozásoknál, egyre markánsabbak a nyilatkozatok, az amerikai nyilatkozatok Grönlanddal kapcsolatban is. Hát ha nem is most, de egy-két éven belül szerinted megpróbálják Grönlandot bekebelezni?
Nem nagyon van kétség afelől, hogy ezek a törekvések zajlanak. Lehetséges az is, mint ahogy látom a legutóbbi hírekben, hogy netántán megpróbálnak valamilyen üzleti alkut kötni Dániával, ami hát végső soron szintén elképzelhető. Az Egyesült Államok történetében a területbővítésnek voltak ilyen üzleti megoldásai is, de az kétségtelen, hogy ilyen elég agresszív módon igyekeznek demonstrálni a Trump kormányzat képviselői, hogy Grönlandra szükségük van. Olyan szempontból persze érthető ez a fajta törekvés, hogy Kína és Oroszország is abban a térségben egyre inkább igyekszik növelni a befolyását. A globális felmelegedés következtében szabaddá váló területeken olyan nyersanyagkincsek vannak, amelyek étvágygerjesztőek minden nagyhatalom számára. Tehát ilyen szempontból ez érthető. Ami mondjuk nyilván Trump specifikus, az az agresszivitás, amellyel nyomulnak ezen a területen, miközben már ott van egy rendkívül jelentős amerikai katonai támaszpont, Dániával rengeteg olyan megállapodás van, amely lehetővé teszi az Egyesült Államok haditengerészetének, légierejének tulajdonképpen szabad jövés menését arra felé. Tehát ilyen szempontból a gyakorlati megvalósítás a dominancia szempontjából az nem nagyon ütközik akadályokba, de hát úgy látszik, hogy ez a terület hódítás, ami biztos, az biztos legyen a miénk, az valóban egyre komolyabban ott van a napirenden. És abszolút alkalmas arra szintén, hogy sok mindenről elterelje a figyelmet, amely adott esetben kényes kérdés, de akár belpolitikai kérdés a Trump kormányzat számára.
Beszéljünk nagyon röviden a technológiai kiállításról, amely Las Vegasban elkezdődött. Itt nyilván a mesterséges intelligencia dominál, mint téma, de milyen érdekességek kerültek elő eddig?
Hát itt rögtön a nyitás után az egyik nagy szenzáció az ugye az volt, hogy az Nvidia vezérigazgatója Jensen Huang bemutatta az új Vera Rubin AI platformot, amely állítólag drámai teljesítményjavulást hoz majd a különböző AI-hoz kapcsolódó munkaterhelésekhez. És a többiek is villantottak, hiszen rengeteg olyan megoldás van, amely a robottechnikában, az elektromos autózásban az utóbbi idők fejleményei közé tartozik, és mindenki ott van, akinek ott kell lennie. Mellesleg megjegyzem, érdekességek is vannak az időjárás időnként közbeszól, mert hallottam, hogy a Magyarországon működő Samsung delegációja az bizony egy kis késéssel érkezhetett csak oda, mert Amsterdamban olyan tumultus keletkezett a repülőtéren, nem tudtak fogadni, indítani gépeket az időjárás miatt, hogy lekésték a csatlakozást. Szóval most pillanatilag azt hiszem nem csak a szakemberek, hanem voltak éppen a világgazdasággal foglalkozók szeme jelentős mértékben ott van a Las Vegas-i szórakoztató technológiai kiállításon.
Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Miklós, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Minden jót mindenkinek!
Reggeli Monitor.
Idén is balatoni borászatok nyerték el a Magyar Bor Nagy Díjat. A Magyar Borszakírók Köre fehérbor kategóriában a Badacsonyi Földi Bálint 2024-es kéknyelűjét, a vörösborok között pedig a balatonfüredi Zelna Borászat 2021-es Peregrina házasítását díjazta. A Kosárka József Emlékdíjat a szekszárdi Vesztergombi Pince kapta. A Magyar Bor Nagy Díj odaítélése több lépcsős szakmai folyamat eredménye. A társaság tagjai első körben olyan legfeljebb 5 éves fehér és vörösborokat jelölnek, amelyek alacsony cukortartalmúak és nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő minőséget képviselnek. A többfordulós szavazás végén alakul ki a Super 12 mezőnye, amelyből a győzteseket vakkóstolással választják ki. Az idei toplistán a Balaton bor régió dominált, a 22 magyar borvidék közül innen került be a legtöbb, összesen 10 bor a legjobbak közé. A Pannonbor régió 6, a Felső Magyarország 5, Tokaj és a Felső Pannonbor régió egy-egy tétellel szerepelt. A díjakat szombaton adják át Székesfehérváron a Nagyfehérvári Bormustrán, ahol a két nagydíjas bor készítői közös mesterkurzust is tartanak.
Ez a Reggeli Monitor.